örökkévaló Istenünk, kérjük azt, hogy valóban terjeszd ki most ránk a te szárnyadat, oltalmazó kegyelmedet, és add meg nekünk, hogy lelkünkben veled találkozzunk. Te tudod, hogy a mi hitünknek szüksége van megerősítésre, a mi lelkünknek szüksége van arra, hogy a veled való találkozásban megerősödjön. Adj nekünk bátorítást, vigasztalást, add, hogy fölfelé tudjunk tekinteni, és ne szomorúan lefelé néző emberek legyünk, hanem reménykedő emberek, hitben megerősödő emberek, akik az élet különböző megpróbáltatásait, nehézségeit is áldássá tudják átformálni. Így kérünk most, hogy a mi közösségünket, a mi Biblia óránkat te szenteld meg, küldd el szent lelkedet, és szólíts meg bennünket igéden keresztül, és növeld a mi hitünket. Amen. Áldás, békesség. A tesztalonikai levélből fogok az első fejezetből olvasni. Annyira rövid az első fejezet első része. Ez a mai napi Bibliaolvasó kalauznak az újszövetségi része. Úgyhogy ezt olvasnám föl. És utána egy bevezető részt mondanék ehhez a levélhez, meg néhány gondolatot. És akkor végigvennénk. Most úgy is megyünk majd a Bibliaolvasó kalauz szerint, és akkor a tesztalonikai levelet azt végig vennénk a főbb mondani valókat. Tehát akkor ez egy sorozat lenne. Tehát akkor a első tesztalonikai levélből az első fejezetet olvasom. Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesztalonikaiak gyülekezetének, kegyelem néktek és békesség. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. És várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Tehát akkor a tesztalonikai levélről és a tesztalonikai gyülekezetről szeretnék néhány dolgot mondani. Ez a levél Krisztus után 50-ben keletkezett, tehát időben úgy tudjuk elhelyezni a levélnek a keletkezését. Pál apostolnak a második térítői útján született ez a gyülekezet. Makedónia fővárosa. Ez egy nagyon fejlett város, konzuli székhely, híres kereskedelmi útvonal is ment ott, önálló közigazgatással rendelkezett, illetve bíróság is működött, tehát egy fejlett városról van szó. Ugye Pál apostol mindig, amikor elment különböző városokba, akkor mindig a zsidókat kereste meg először. Egyrészt ő is zsidó volt, másrészt meg azért a kegyelmi utat figyelembe vette mindig, hogy elsőként ugye Jézus Krisztus ugye zsidóknak adatot, az volt az elsődleges küldetése Jézusnak, hogy a zsidókat, ugye az ő népét az Isten meggyőzze a megváltásról, és aztán második körbe ment mindig a pogányok felé. De láthatjuk, hogy ugye Pál apostolnak az elhívása az volt, hogy ő a pogányok apostola lesz, és ezt az ígéretet kapta az Istentől. Ennek ellenére ugye ő mindig megpróbálta a választott népet megszólítani, de ugye beteljesedett rajta ez az ígéret, hogy a pogányok apostola, mert sokszor sokfajta szenvedésbe jutott, amiért a zsidóknak is próbálta vinni a Krisztus evangéliumát. Erről a helyről is, Makedóniából is, Makedónia városából, Tesszalonikából is távoznia kellett 3 hét múlva körülbelül, mert hogy ott is aztán ellenállásba ütközött a zsidók részéről. A helybeli zsidók tehát elutasították Pált, voltak, akik természetesen mindig van 1%, akik elfogadták, illetve voltak istenfélő görögök, voltak prozeliták, ott előkelő asszonyok, tehát egy vegyes gyülekezet alakult, de ez a gyülekezet megerősödött, és ahogy itt az első részben láthattuk, ennek a gyülekezetnek volt hite, a hitéről pedig bizonyságot is tett, és hamar elterjedt a híre az egész környékben, hogy itt milyen erős és jó gyülekezet van. Tehát jó illat, Krisztus jó illata, az meglátszott az ő életükben, és vonzó volt mások számára is, és példaképek lettek. Példaképek lettek egy fiatalon, vagy egy úgymond a hívő életben még újszülöttek, de mindjárt megerősödve, nagy lendülettel elindulva, példaképpé váltak mások számára. Szorongattatásban él ez a gyülekezet, mint akkoriban oly sok gyülekezet, tehát meg kellett küzdeniük egyrészt a saját hitükért, meg kellett küzdeniük a kívülről jövő különféle nyomással, amit ugye gyakoroltak rájuk, hogy elhagyják a hitüket, ugye, és ez küzdelem volt, mert néha talán éppen családokat szel ketté ez a dolog, éppen talán egzisztenciák roppannak meg attól, hogy valaki keresztjén. Tehát egy nehéz időszakban született meg ez a gyülekezet. Pál apostol kétszer is vissza akart menni Tesszalonikába, hogy személyesen még találkozzon velük, de nem sikerült neki ez a visszatérés, hanem Timóteust küldte vissza, és ő jó híreket hoz erről a gyülekezetről, és akkor születik meg ez a levél. Amikor meghallja a híreket, hogy mi történik a gyülekezet életében, és erre reagálva születik meg az első tesszalonikai levél. Amit a gyülekezetről tudhatunk, természetesen még sok mindenről fogunk beszélni a későbbiekben, az az, hogy olyan emberek kerültek be a tesszalonikai gyülekezetbe, akik az apostolt be akarták feketíteni, és az ő tanítását, az ő apostolságát, az ő hitelességét próbálták aláásni, és ez egy probléma volt, tehát az apostoli tekintélyt úgymond a távolból kellett visszaállítani, illetve a hitnek az elferdítésével szemben az apostolnak a tanítással, a levél útján történő tanítással kellett tisztába tennie a dolgokat, illetve saját maga személyét is valamilyen szinten. A másik probléma pedig az volt, hogy felmerült egy ilyen kételkedés a gyülekezetben, hogy mi lesz azokkal, akiket nem talál életben a Krisztus visszajövetele. Ugye annyira várták, és annyira közel volt még a Krisztus élmény, és az, hogy Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni, hogy az emberek ezt a visszajövetelt, ezt még az ő életükben várták, és fölmerült az, hogy mi van azokkal, akik meghalnak, mielőtt Krisztus visszajön. Ők lemaradnak erről a dicsőséges visszajövetelről, és volt egy bizonytalanság a hitben, hogy mi lesz azokkal, akik meghaltak. És ugye itt a tesszalonikai levél ezt később fogja elemezni és elmagyarázza, ugye a feltámadásról beszél Pál apostol, beszél később arról, hogy nem fogják megelőzni, senki nem fogja megelőzni a ma napon, ugye, amikor visszajön majd Krisztus, majd mindannyian ott leszünk, és részesedünk a feltámadás reménységében és beteljesedésében. Tehát akik előbb költöznek el, úgymond azok is a feltámadásban részesülni fognak, és a Krisztus megjelenésében is. Tehát ezt majd később Pál apostol erről még fog beszélni a levélben. Tehát ez az irat, ez a levél egy alkalmi irat, egy adott szituációra született, konkrét problémák merülnek föl a gyülekezet életében, erre reagál az apostol. Másrészt pedig műfaját tekintve mondhatjuk azt, hogy pásztori levél, tehát olyan levél, amely lelkigondozói karakterrel bír, és nem pusztán csak egyszerűen egy levél, hogy én itt vagyok Pál, és nem tudom, jól érzem magam, nézem a fákat, és jó a levegő, és üdvözöllek benneteket. Sokat gondolok rátok, szeretettel Pál. Tehát nem egy ilyen levélről van szó, hanem itt ugye tanítói levélről is van szó. És a gyülekezeti életnek a dinamikája is benne van ebbe a levélbe, mert Pál apostol imádsággal tekint erre a gyülekezetre, és mondhatjuk azt, hogy van egy távolság, ugye testileg nincs jelen, de imádságban hordozza a gyülekezetet, és amit imádságban meglát, és lelki kapcsolatban meglát az Isten előtt a gyülekezetre vonatkozóan, azt írja le ebben a levélben. Ugye mindjárt az elején láthatjuk, hogy Pál, Szilvánusz és Timóteus az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikai gyülekezetnek kegyelem néktek és békesség. Itt mindjárt feltűnik, hogy nem térek ki Szilvánuszra és Timóteuszra, de azt emelném ki, hogy ők munkatársai Pál apostolnak ugye a tesszalonikai gyülekezet építésében. És akkor itt mindjárt egy gondolatot megragadnék, hogy Pálnak vannak társai. És egy kicsit a magunk életére vonatkoztatnám ezt, a gyülekezet életére vonatkoztatnám, hogy a mindenkori páloknak, vagy vezetőknek, vagy tanítóknak mindig jó, hogyha vannak társai. Hogyha egy gyülekezet életének a különböző kérdéseit kell megvilágítani, átgondolni, és az Isten előtt elrendezni, akkor jó, hogyha vannak társak ebben az együtt gondolkodásban, és vannak utak, amelyeket együtt járnak, és együtt tudják megkeresni a válaszokat. Ilyen szempontból becsüljük meg azt a kegyelmet, amit bennünk az Isten elvégez, hogy egy adott feladatra, egy adott helyre minket egy gyülekezetbe helyez, és mi társai lehetünk egymásnak. És amit feladatot ránk bíz, ha abban a feladatban még egyébként a gyülekezet életében még oszt ránk feladatot, vagy úgy érezzük, hogy elhív bennünket az Isten valami feladatra, akkor abban is társak tudunk lenni. És ebben egyrészt felelősség is van a mi részünkre osztva. Osztozunk ebben a felelősségben, és együtt állunk meg. Mint ahogy Pál apostol is a munkatársaival együtt állt meg, és ugye Timóteus küldte el, mikor ő nem tudott elmenni. Ugyanazt a lelkiséget képviseli, tehát itt ezt tudnám aláhúzni, hogy Timóteus, mikor megjelenik ebbe a gyülekezetbe, akkor Pál apostol lelkiségét, jelenlétét képviseli, és az ő áldását, és mindazt, amit ő tanított, azt próbálja elmélyíteni a gyülekezet életében. Ezt a fajta egységet tehát első gondolatként oda tenném, hogy ügyeljünk erre az egységre, mert enélkül az egység nélkül ugye mindenféle lelki munka hamar hajótörést szenved. Ha a munkatársak az Úr ügyében együtt kiválasztottak, nem tudják képviselni ezt az egységet. A másik pedig az, hogy az apostol látásmódja az szükséges, hogy a mi életünkben is kifejeződjön. Ez a második gondolat, amit kiemelnék, hogy az ő látásmódjában ez a gyülekezet az Isten kezében van. Az Isten kezében van. Hát hálát ad az Istennek mindenkor mindnyájukért, megemlékezik róluk imádságában, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk szín előtt hitből eredő munkátokat. És látja ennek a gyülekezetnek a fáradozását, a tetteket, azt, hogy milyen erő kifejtése van. Tehát egy gyülekezetnek ugye nehéz, vagy nem csak az a jó, ha megszületik egy gyülekezet, elkezdi, már az is egy nagy csoda, hogy megszületik a mai világban egy közösség, egy gyülekezet, ugye, és Krisztusban újjászületett emberek vannak, hanem az, hogy utána az az élet elkezd munkálkodni, és vannak gyümölcsök. Tehát az, hogy mi magunk is, akik gyülekezeti tagok vagyunk, gondoljunk úgy erre a gyülekezetre, hogy ez a gyülekezet nem a mi kezünkben van, nem mi vezetjük azt, nem mi fogjuk eldönteni, vagy nem mi vagyunk azok, akik az áldásnak a forrásai, hanem igazából Isten az, aki munkálkodik közöttünk, és az ő kezébe helyezzük le mindazt, ami jó is történik, mindaz, ami pozitívum, mert itt pozitívumokról beszél az apostol, és lehet emlegetni mindazokat a dolgokat, amelyek pozitívumok, és tudnia kell minden egyes gyülekezetnek saját életére vonatkozóan, mik azok, amiben az Isten áldásait megtapasztalta, és erről ezt jó számon tartani. Tehát fontos az, hogy tudjuk identitásunk szerint, hogy egy gyülekezet vagyunk, Isten kezében vagyunk, és az Isten az, aki végzi az ő munkáját, és jó ezt látni minden gyülekezet életében. A másik gondolat az, hogy ugye az emberek élete megváltozott ebben a gyülekezetben. És ezt is Pál apostol elmondja. Szeretetből jövő fáradozás van közöttük. Krisztus felől táplált reménységben álhatatosak. Ugye nagyon fontos az, hogy az Isten igéje bennük megszülte a Krisztusnak a látását. Ők hittek az evangéliumnak. És utána ez a látás, ez a hit, ez növekedve elkezdte igazgatni úgymond az életüket, a gyülekezet életét, nem csak úgy általában a nagy gyülekezetnek a testét, hanem az alkotó tagok személyes élete is természetesen változott, és más emberré lettek. Ezt is jó látni, hogy ahhoz, hogy egy gyülekezetben ugye élő tagok legyünk, ott mindenkinek végülis a saját élete fölött saját magának is felelősséget kell valamilyen szinten vállalni. Tehát ez nem arról szól, hogy ugye egy nagy közösségben úszunk, mint egy sodrásban, és mi is ugye beletartozunk, és megyünk, és majd csak lesz valahogy, hanem az azt jelenti, hogy minden egyes ember, aki beletartozik a gyülekezetbe, ő maga is ennek részese, és részesévé válik. És egy gyülekezet lelki arca az mindig a tagok arcából tevődik össze. Tehát az egy lehetetlen vállalkozás, hogy kitaláljuk a gyülekezetet, hogy milyennek kell lenni, és akkor ugye úgymond megcsinálnánk ezt a gyülekezetet, hogy mondjuk, hogy mit szeretnénk, hogy ilyen legyen a gyülekezet, olyan, igen. Csak a tagoknak az arca, most szimbolikusan mondom, abszolút nem tükrözi ezt a képet. Tehát akkor senki nem fogja elhinni, hogy ez a gyülekezet ilyen. Egy jó marketing, egy menedzsment, ugye ki lehet találni sok mindent, hogy mit csináljunk módszerekkel, ilyennel, olyannal, de a legtökéletesebb kép az, amikor a gyülekezet arca, ugye a tagok arcából, és jelleméből, és egészéből adódik össze, hogy ez a kép megegyezik, jót mutat, Krisztus mutatja föl, és ez az örömhír Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez, hogy olyan arcot mutattok, hogy a környezetetekben példává lettetek, és ez ugye a tagok lelki arcával összhangban van, és együtt, ez meg ugye a második csoda, hogy ugye látunk, ugye, ahol két ember van, ott már vita van, vagy ott már nézeteltérés lehet, ugye a gyülekezetre vonatkozóan is, lehetnek ilyen kérdések, mint ahogy itt is vannak azért feszültségek, hogy a hívő emberek között is, ugye nem biztos, hogy hívők vagyunk, tudunk-e egyetérteni és egy lelki arcot képviselni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben nekünk egy véleményen kell lennünk, de a lelki arcunkat tekintve igen. Tehát a Krisztus testének tagjai és azt a lelki karaktert hordozzuk. Ha véleménykülönbségek vannak, azok lehetnek, de a Krisztusban nincsen különbség közöttünk, mert ugyanarra a lelki arcra lettünk megalkotva és újra teremtve, és ebben az egységet éljük meg. Azt hiszem, ez a fontos, ezt szeretném aláhúzni, hogy minden konfliktus, minden nehézség fölött, ha ez megmarad, és ebben tudunk nyugvó pontra jutni, akkor sikert érünk el, mint ahogy a tesszalonikabeli gyülekezet is. Tehát ebben látom mondjuk az ő sikerüket. Tehát amikor Pál apostol imádkozik ezért a gyülekezetért, akkor itt most ebben a levélben ez nem egy kegyes sablon. Ugye mi az imádságot használhatjuk egy kegyes sablonként, hogy na imádkozzunk meg. Eleje, vége, nagyjából, hogy mennyire fontos az imádság, az itt megjelenik, és Pál apostol nem véletlenül használja ezt a képet. Tehát nem pusztán csak egy köszönő, egy üdvözlő formula, hogy hát azért én imádságban veletek vagyok, nem egy megnyugtatás. Hanem ez azt jelenti, hogy ő tényleg hordozza ezt a gyülekezetet. Ugye létrejött a gyülekezet, de fennmaradásáért és gyarapodásáért az apostol tovább végzi az ő munkáját láthatatlan módon, úgy, hogy nincsen jelen közöttük. Miért teszi ezt Pál apostol? Mert ez a gyülekezet már egyrészt most a jelenlegi állapotában, és amikor megszületik ez a levél, ugye nem csupán egy vallásos tömeg, mint ahogy előbb is mondtam, hanem lelki arcok, amelyek hordozzák a Krisztust, és azért imádkozik, hogy ne is váljon vallásos tömeggé, hanem valóban az élő Krisztus lakóhelyévé váljon ez a gyülekezet. Egyenként emlékezik meg róluk, mint jó pásztor, ahogy ismeri az övéit, mint ahogy a jó pásztor is ugye ismeri az ő juhait. Miért ismeri? Azért, mert mindegyiknek van egy külön arca. Ugye ezt is szoktuk mindig, a jó pásztort hangsúlyozzuk, hogy ő ugye ismeri az övéit. Másrészt meg ennek a megismerésnek, és a másik oldala az, hogy minden egyes báránykának más a lelki arca, és másképpen kell hozzászólni, másképpen kell vezetni, másra van neki éppen szüksége, és mindenkinek a lelki élete azért azon belül, hogy egy gyülekezetbe él, lehet, hogy éppen az egyik lent van, a másik fönt van, a harmadik az útját keresi, a negyedik talán éppen most nem tudja, hogy merre fele tart, és ilyen szempontból ez a számon tartás is jó. A testvéri közösségben. Ugye három dolgot emelnék ki itt: a hit, a szeretet és a reménység. A hit az ugye mindennek az alapja, hogyha a hitet elveszíti egy gyülekezet, vagy a hitet elveszíti a gyülekezet egyik tagja, akkor elveszíti az élő kapcsolatát, elveszíti azt, amin keresztül ő lelkileg táplálkozni tudna. A tesszalonikai gyülekezet életében a hit, aztán ha egy szóval mondom, akkor azt jelenti, hogy a munkálkodó hit. Ő bennük és ő általuk. Tehát egy aktív hitről beszélünk, az ő hitük egy olyan hit, amelyben megerősödnek, amely által másokat is megerősítenek, egy olyan munkálkodó hit, amely a környezetében is kifejti a hatását. A reménység pedig azt jelenti, hogy álhatatosságot kaptak minden nehézség leküzdésére, jó reménységgel, szorongatások között is megmaradnak, tehát ugye, ahogy Jézus mondja ugye a magvető példázatában, olyan hitük van, hogy még a nap sugarai sem tudják azt kiégetni, illetve a tövisek és az egyéb felnövekvő dolgok sem tudják megfojtani azt. És ugye megmarad a szeretet, ez a harmadik, ami bennük is munkálkodik, ez az, hogy tudnak áldozatokat hozni. Tehát a szeretet az önmagát is, önmagán túllépő szeretet ez, a Krisztusi szeretet, amely gazdagít, amely beteljesít, és amely megtanít szolgálni. Ugye írja itt Pál apostol, hogy a néma bábányoktól ti az Isten szolgálatára tértetek. Tehát az ő hitük már tartalmazza azt az örömöt is, hogy nem csak annak örülnek, hogy ők már Krisztuséi, hanem fölismerték a szolgálatban való örömöt, hogy jó az Istennek az akaratában járni, és elkezdtek növekedni a szolgálatban is. Tehát már nem csak a tejnek italát veszik magukhoz, hanem már egyfajta felnőttkorúság felé is azért elindulnak, és a szolgálatban is meggyökerezik az ő életük. Tehát bizonyságtevő életük van. Mindennek az alapja Pál apostol szerint az Isten kegyelmi kiválasztása. Ez ugye a református tanításunknak is egy nagy, egy fontos része, amikor önmagára az ember úgy tekint, mint az Isten kegyelmi kiválasztásának a gyümölcsére, az, hogy, hogy a mi hitünknek az alapja, az, hogy Isten kiválasztott bennünket, és mi ezt megértettük, mi erre igent mondtunk. És tehát nem a hitünk alapja a hitünk. Most ilyen szóval, hanem a hitünk alapja az Isten döntése, hogy Krisztusban bennünket megváltott, és mi ezt a döntést elfogadjuk a magunk életére. Tehát van, nem kell aggódni az Isten akarata felett, töprengve, hogy mit akar az Isten az életemben, hanem lehet örvendezni, hogy az Isten kiválasztott engem a Krisztusban, és megváltott vagyok. Ugye sokszor az embert megkísérti azt, hogy az Istenről, Isten gondolatát, vagy az Istennek a tekintélye felül úgy gondolkodik, hogy most vajon mit akar az Isten, és elmerül különböző kérdésekben, amikor nem biztos, hogy választ tud adni, és elfelejti fölismerni azt, hogy a Krisztusban viszont kiválasztott, vagy nem ismeri föl. Mert a Krisztusban való kiválasztottságunk tudata, nem azt mondom, hogy minden kérdésünkre megadja a választ, de az alapvető egzisztenciás kérdésünkre megadja a választ, hogy ki vagyok én, mi van az én életemben, és hogy az alapvető bizalmat megteremti. Azt a hit, reménység és szeretet vonalat, amivel keresztül mindent kibírok. Mert tudom azt, hogy az Isten az ő markába metszett engem, és onnan ki nem eshetek. És ez a fajta kegyelmi kiválasztás hit, ami megnyilvánul a tesszalonikaiak életében, ez őket aktivitásra ösztönzi. Nem arra, hogy most gondolkodjunk el azon, hogy vajon a másokat kiválasztott-e Isten, és mehetünk-e feléjük, hanem inkább azzal felszabadítja őket, hogy ők nem mérlegeljék azt, hogy ki az, hanem inkább hirdessék meg az Isten evangéliumát. Vigyék az Isten jó hírét és üzenetét, és majd az Isten elvégzi ezt. Tehát kell ez a fajta szemlélet nekünk is, hogy mi az Isten titkait hagyjuk meg az Istennek. Amit az Isten ránk bízott, abban legyünk felszabadultak, és azt örömmel végezhetjük, a többit pedig bízzuk az ő kegyelmére. Tehát a szolgálatra való megtérés jellemzi őket a néma bálványoktól az élő Istenhez. Ez nekik, és a tesszalonikai gyülekezet számára ez örömforrás, példaképpé válnak, holott ők nem biztos, hogy akartak példaképek lenni. De az igazi példaképek nem akarnak úgy példaképek lenni, hogy most én mindenáron példakép akarok lenni. Ez nem így szokott történni, hogy elhatározom, hogy mostantól kezdve példakép leszek, akkor valószínűleg nem leszek az, hanem az, hogy az életem, ugye miközben én a mindennapokban végzem a dolgaimat, vagy teszem engedelmesen, vagy fölismerem, az Isten munkálkodik bennem, akkor egyszer csak elvisz olyanokhoz, akik számára példaképpé lehetek, de úgymond öntudatlanul, és nem ebbe a példaképségbe tündökölve magam előtt. És így zendül ki az Úr beszéde az egész vidéken, és híre megy az ő hitüknek. Tehát most csak azt jártuk körbe, hogy mi az a mögöttes tartalom, ami végül is megnyilvánul abban, hogy egy gyülekezet elkezd élni és hatni a környezetében. És az a fajta természetes hit, ami itt megnyilvánul, az azt jelenti, hogy itt a gyülekezeti tagok, tehát nem csak egy valaki az ige hirdető, meg nem csak egy valaki tesz bizonyságot a gyülekezetben, mint tanító, hanem mindenki a maga helyén, hogy szoktuk mondani, és ige hirdető ő is viszi, és bizonyságot tesz a Krisztus üzenetéről, és hát erre mondja Pál apostol, hogy örvendezik, és látja a gyülekezet fejlődését. Tehát az Isten országa jelen van, és láthattuk azt most néhány példából, hogy hogyan van jelen egy gyülekezet életében. A párhuzam az, hogy a mi életünkben is ugyanígy van jelen, és ugyanígy lehet jelen, tehát ez nem egy egyszeri példa a világ történetében, hanem mindenkori gyülekezet ugyanezeken a fejlődési mozdulatokon megy át. Személyes szinteken minden ember életében ugyanígy kibontakozik az Isten megújító kegyelme, az Isten megelevenítő szeretete, ahogy tovább viszi az embert, és ahogy elkészíti végül is az életünket, mind arra, hogy rajtunk keresztül is másokhoz is vigye tovább az üzenetét. Tehát Isten országa nem csak azt jelenti, hogy én tagja vagyok, és ezzel le van zárva, hanem Isten országa egy folyamat, egy folyamatosan alakuló, történő ország, ahol emberek megismerik az Istent, ahol emberek ebben az ismeretben elindulnak, növekednek, és ahol mások felé is ezek az emberek vinni tudják ezt az üzenetet. Ugye, és akkor zárásképpen még egyetlen egy gondolat, amit Pál apostol ír a korintusiakhoz, de ide kívánkozik, hogy ugye legyetek az én követői, mint én is a Krisztusé. Ezt ugye apostol mondja, és magát, mint példaképet állít föl, vagy hozza a gyülekezet elé, de ez most a tesztalonikai gyülekezetre szeretném ezt a képet alkalmazni. Hogy ugyanez a páli lelkület, valószínűleg ugye Pálnak az igehirdetése alapján tértek, és munkálkodása alapján tértek meg, és ezt a fajta páli lelkületet ők nagyon magukévá tették, hogy ugyanígy követésre méltóvá vált az ő bizonyságtételük, és ezért zendült ki az Úr igéje a környezetükben, egész Makedóniában és Akhájában, tehát hatalmas energiával ment tovább az evangélium. És a végén ugye itt zárja Pál apostol itt a gondolatát, várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, aki feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. És itt zárja ugye Pál apostol a gondolatait a feltámadással, amiről ugye beszéltem, hogy ebben a gyülekezetben ez elég fontos kérdés volt, hogy mikor jön el. És ugye itt van egy utalás a haragra, hogy Isten ítéletétől megmenteni mindazokat, akiknek hirdetjük az evangéliumot. Ez egy motívum is, hogy sürgetni, hogy az idő közel van, ebben a tudatban élt akkor a gyülekezet. És ugye Krisztus visszajövetele az a végóra, amikor már nem munkálkodhatunk tovább, és betelik ugye az Isten haragja, és majd eljön az ítélet Krisztus visszajövetelével, és ezzel zárja ugye az apostol ennek a levélnek a sorait, ezt a részét, hogy munkálkodjatok, és várjátok a Krisztust, és úgy munkálkodjatok, hogy tudjátok, hogy ő vissza fog jönni, és ezért ebben a munkában ne restüljetek meg, hanem végezzétek ezt. Hát azóta tudjuk, hogy sok idő hátát, de a hit szempontjából fontos mindig látni, hogy mindig a ma a legfontosabb, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, és mindenki számára az ítélet, az bármikor úgymond eljöhet, tehát amikor véget ér a földi pályafutásunk, akkor mindannyiunk számára már eljön, ugye egyrészt valamilyen szinten az ítélet, amit végeztünk, amit vetettünk. Tehát ilyen szempontból ez egy mindennapokra vonatkoztatható iránymutatás is, hogy így éljünk, és így foglalkozunk a lelki dolgainkkal is. Mint akik tudják, hogy ma még foglalkoztatnak, de azt nem tudják, hogy meddig tart a kegyelmi idő. Jó, nem tudom, hogy van-e valaki, akinek van-e ezt hozzáfűzni valója, akkor adnék időt, hogy akár az elhangzottakkal kapcsolatban. Inkább ez most nem volt annyira beszélgetős, témafelvetős, de azért érintettük a gyülekezetet, a gyülekezet életét, és hogy mi vonatkozik a gyülekezet életére. Jó, ezért a belső munkáért imádkozzunk egymásért, adjunk hálát betegeink gyógyulásáért, vagy imádkozzunk mindazokért, akik gyülekezetünkben vannak, önmagunkért, másokért is. És akkor közös imádságban vigyük Isten elé a presbiter választást, a gyülekezet életünknek egyik fontos eseményét, és imádkozzunk ezért is. Urunk Istenünk, szented meg a mi gondolatainkat. Köszönjük azt, hogy láthatjuk az életünkön munkálkodó kegyelmedet, hogy itt vagyunk, összegyűjtöttél bennünket. Különböző életútról, különböző életszakaszokban vagyunk itt, de mégis te vagy az, aki egy Krisztus arcra formálsz bennünket. Mi különböző képpen jelenítjük meg ezt az arcot, és mindannyian mások vagyunk, de mégis add meg nekünk az egységet a Krisztusban. Add, hogy érezzük a saját magunk fontosságát ebben a gyülekezetben, a helyünket, és add, hogy megtaláljuk az igazi helyünket mindenkor, és te beszélj velünk a gyülekezetünkről, arról, hogy mi az, amit tehetünk, mi az, amit elfogadhatunk, mi az, amiben változhatunk, mi az, amit akarsz nekünk adni, hogy megajándékozott emberekként élhessünk ebben a gyülekezetben örömmel, szeretettel, egyetértésben és örvendezve azon a munkán, amit bennünk végzel. Adj ehhez hitet, és hallgass meg a mi kéréseinket most, amit hangosan vagy csendben mondunk el magunkban. Amen. Urunk Istenünk, légy a gyászolókkal, mindazokkal, akik nehézségben vannak, akiknek most nagy erőre van szükségük, tehát te áld meg az ő életüket, és add, hogy ne érezzék magukat egyedül, hiszen velük vagy, és mellettük állsz, lelkeddel, és bátorítod őket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.